Evezz a mélyre. Az érett személyiséghez vezető út. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Fekete Krisztina vagyok, önök pedig a Mostármag megújulás szolgálat. Evezz a mélyre című adását 8. alkalommal hallgathatják. Szép és biztos lépésekkel haladunk az érett személyé válás útjának megvilágításával, és bízom abban, hogy ezen a megvilágított úton többen is elindultak már, és továbbra is ezen az úton kívánnak haladni velünk együtt. Én őszintén megvallom, hogy minden adás alkalmával újra és újra rácsodálkozom, milyen erőbedobással és milyen biztos útra kíván vezetni bennünk az Isten. És talán az a legszebb, hogy nem csak mutatja az utat kiteljesedésünk felé, hanem velünk kíván járni ezen az úton. Ott akar lenni, amikor a nehézségekkel találkozunk, és minden helyzetet ígéretéhez híven a javunkra kíván fordítani. Javunkra, akik akarjuk a társaságát, akik el akarunk csodálkozni azon, hogy képes formálni minket, és milyen határozottan tud vezetni. És ugye végső lépésként csak állunk és nézzük őt. Gyönyörködünk abban, aki ő maga, és ő megadja a szívünk kéréseit, mely egyre inkább csak őt, magát akarja, és nem csupán azt, amit adhat, vagy amit kaphatunk. És ekkor talán készen állunk az örök életre. Na de azt hiszem, hogy egy kicsit előre szaladtam. De nézzük csak, hogy miről is volt szó az eddigi adások során. Azt mondtuk, hogy az érett személyé válás útja az Istennel való találkozásnál kezdődik. Akkor, amikor megtapasztaljuk azt, hogy az Isten valóban él. Emlékszem, hogy amikor először meghallottam Jézus Krisztus hangját a szívemben, a feje tetejére állt az életem, hiszen rádöbbentem arra, hogy az életemből a legfontosabb hiányzott eddig. Azt is mondhatnám, hogy rádöbbentem arra, hogy az életem alapja hiányzott. Na és ha alap van, akkor kezdődhet az építkezés, az átrendezés, a lerombolás, a gyógyulás, de főként az ismerkedés azzal, aki ugye tehet arról, hogy élünk, és akivel találkoztunk. Az Isten élmény után az Isten képről beszéltünk, és most értünk el oda, hogy rávilágítsunk az énünkre, meghatározzuk önmagunkat, és éppen ezért vendégem Maki Júlia, a Mostármag közösség egyik tagja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Júlia, milyen szempontokat kell követnünk az önmeghatározás folyamatában?
Önmeghatározásunk több szempontot is követhet. Egyrészt vannak a külső szempontok, és vannak a belső szempontok. A külső szempontok nagyon kézzelfoghatóak, lány vagyok, vagy fiú vagyok. Ez napjainkban nagyon fontos, hogy így is meg tudjam önmagam határozni. Ha nő vagyok, nőként határozzam meg magam, és úgy éljek. Ha férfi vagyok, férfiként határozzam meg magam. Továbbá persze ezek a teljesen külső, néha az önmeghatározást megzavaró tényezők, hogy alacsony vagyok, vagy magas, hogy telt vagyok, vagy sovány, vékony, karcsú vagyok, vagy nem. Sajnos néha a súlypont eltolódik, és ezeket tartjuk önmagunk ismérveiként fontosnak, mert ugye ezt hozza be a média, vagy ezt találjuk akár itt tinikorban fontosnak. Továbbá talán külső tényezőként is, de inkább belső tényezőként említeném azt, hogy magyar vagyok, tehát vagy amilyen nemzetiségem van, tehát hogy magyar vagyok és keresztény vagyok. Ez már természetesen egy minőség, ezen belül pedig azokat a belső értékeket nézhetem szempontnak, amiket a kereszténység hordoz, és azokon keresztül határozzam meg magam.
Mit kell tenni ahhoz, hogy ezek az említett tényezők a helyes mederben maradjanak?
Az a legfontosabb, hogy meg tudjam határozni azt legesleg elsőként, hogy ki nekem Isten. A hittanórán megtanuljuk azt, hogy ki Isten általában, hogy látjuk őt az Ószövetségben, hogy látjuk az Új Szövetségben, hogyan nyilatkoztatja ki Jézus Isten személyét. És ugye az előző műsorokban éppen ezért az Isten képpel kezdtük, mert ez a legfontosabb, hogy tudjam, hogy ki Isten, aki engem alkotott, de tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy ki nekem Isten, nekem személyesen. Erre a kérdésre adott válasz nagyon fontos, meghatározó szerepe van. Hát ki nekem Isten? Továbbá feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy ki vagyok én Istennek? Ki vagyok én Isten szemében? Kinek akar látni engem Isten? Kinek szeretne? Ha vele találkoztam, és meg tudtam határozni azt, hogy ki nekem Isten, ez természetesen egy személyes találkozásban, amikor az Isten személyéből valamit is megtapasztalok, és magaménak tudom, mint bizonyosságot, ekkor következik az, hogy már tudom az ő szemével nézni magam. Tehát ki vagyok én Istennek?
Milyen példát tudsz mondani erre a Szentírásból?
Ugye a keresztelő Szent János gyönyörűen megválaszol erre a kérdésre, és azt mondja, hogy én a pusztában kiáltónak szava vagyok. Így tudja magát meghatározni az Istennel való viszonyában. Ahhoz, hogy helyesen meg tudjuk határozni önmagunkat, ahhoz nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre válaszolni tudjunk. Természetesen megvannak ezek a jól meghatározott más tényezők is, mint az, hogy milyennek érzem magam én, mit gondolok magamról, kinek látnak a többiek. Ezt úgy döntöm el, hogy hogyan reagálnak az én jelenlétemre, a véleményemre, hogyan viszonyulnak hozzám. Továbbá pedig az is meghatározó abban, hogy ki vagyok, hogy milyen törekvéseim vannak, mit szeretnék, milyen céljaim vannak. De ezek mind-mind újból említem, csak akkor maradnak helyes mederben, hogyha én Istenben tudtam ezekre a választ megadni. Benne összpontosul minden válaszom.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt, hogy a mai adás témáját ilyen határozottan felvezetted, biztos is tiszta támpontokat adtál a hallgatóknak, és azt gondolom, hogy nekem is. A következőkben innen fogunk tovább lépni. Rövidesen vendégem lesz Pap László, római katolikus pap, és utána pedig a Szent Imre Kollégium néhány diákja fog beszélni nekünk a saját énképük alakulásáról, önmeghatározásukról, és arról, hogy szerintük ki az érett személy. Erre számíthatnak tehát a kedves hallgatóink az elkövetkezendő 50 percben. Rövidesen folytatjuk tehát, de előbb meghallgatunk egy dalt a Mustármag Ének Együttes előadásában. Tartsanak velünk!
Utam látod a szívemet, még ajkamra sem jön a szó már, előtted tudva van, és minden részről bezárva tart, szemed binduntalan, tudásol bennüvetten, égével csodálkozom, hová menjek, merre fussak, színed elől nem tudom. Tőled elfőtt engemet, nem főd el, mert a sötétség fényes napvilág neked, hogyha az elmélkedésben már végképp elfáradok, és elalszom, felébredvén mégis csak veled vagyok, és ezért Uram, figyelj rám, ki jól ismersz engemet, szent törvényed régi útján vezest minden léptemet.
Az önmeghatározás folyamatát vizsgáljuk, láttuk a kiinduló pontot, a meghatározó tényezőket, melyek mértékét Istenben kell megtalálnunk. Innen folytatjuk tehát a beszélgetést, és köszöntöm a stúdióban Pap László római katolikus papot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Indításként én előre ugranék egy jó nagyot, és azt kérdezném, hogy hová juthat el egyáltalán az ember? Mi az a legtöbb, amit megtehet?
Az ember a földéletében, amit elérhet, az a legtöbb, ha önmaga középpontjába, szíve mélységeibe bejut, és ott találkozik önmagával, találkozik Istennel. Jézus így mondja, aki bennem hisz, annak szívéből élő vizek folyamai törnek elé. Tehát ez a személyiségnek a titka.
Nos, ha a személyiségről beszélünk, akkor itt van ugye a jellem kérdése is. Mi határozza meg valakinek a jellemét?
A jellem lényege az, hogy a közösséghez hogy viszonyulok. A jellem nagysága az, ha először önmagamon uralkodom, és helyes döntéseket hozok, és azokhoz a döntésekhez hűséges vagyok. Tehát az énemnek, az embernek a minőségét azt határozza meg, hogy milyen célokat tűzök ki magam elé, milyen célokat követek. Most ezeknek a céloknak a tárgya lehetek én, csak önmagam, ez az individualizmus, ez az önzés, vagy lehet a közösség, ez a szolgálat.
Én azt gondolom, hogy a szolgáló személy már bejárta a bensőjét csiszoló utakat, és igencsak tisztában van a személyét érintő fontos kérdésekkel. De melyek ezek?
Először tisztában kell legyek két dologgal. Először az én képpel, és azután az énem eszméjével, az én ideálom, az én kép, azt tükrözi, aki vagyok, amilyen célt követek, milyen értékeket fontosnak tartok, vagy egyszerűen aki vagyok.
Miért annyira fontos, hogy ki vagyok? Az, hogy pontosan meg tudjam határozni önmagamat.
Vegyünk az életbű példát. Ha el akarok ütetni egy banánfát, akkor az biztos, hogy nem viszem fel a fogarasnak a tetejére, mert ott nem fog teremni. Tehát kell tudjam, hogy mi az a mag. Mi van a magba rejtve? Kell tudjam, hogy ki vagyok a lelkem, mi én akkor találom meg az útamat, feladatomat, akkor találom meg az örömömet, boldogságomat. Az Úr Jézus is nagyon fontosnak tartja, hogy ki ő. Nagyon sokszor megmondja, hogy én világvilágossága vagyok, az élet kenyere vagyok. Nagyon pontosan meghatározza ő mindig a kilétét, nagyon pontosan meghatározza a feladatát, ezért jöttem, nem azért jöttem. Nagyon pontosan tudja, hogy mikor jön el ez a urája, mikor mi a feladata. Tehát az Úr Jézusról azt elmondhatjuk, hogy érett személyiség. Tehát nincs egyetlen döntése, amit utólag azt mondunk, hogy nem jó hozott meg, vagy jobb döntés lehetett volna hozni. Minden időben, minden helyzetben a legjobbat, a legtöbbet, a legszentebbet hozta ki magából. Hát ilyen érett személyiségek vonunk, mint az Úr Jézus, akkor nem volna gond, nem volna szükség pszichológiára, nem volna szükség ezekre a segéd eszközökre. De az a helyzet, hogy a bűn megrontott, és meg kell gyógyuljunk.
Hogyan történhet meg ez a gyógyulás?
Na, ezt úgy érjük el, hogy gyakoroljuk ezt az önmegfigyelést, és az önmegfigyelés után gyakoroljuk az önnevelést. Na, ez a puszta önmegfigyelés nem elég, nem sokra visz, egy-két kisebb hibát le tudunk győzni, de az egész személyiséget azt a feltámadt Jézus Krisztus a Szentlélek által tudja meggyógyítani. És ő pedig, ha akarja, egyik pillanatról másikra mindent helyre tesz. Ezért a személyiségembe való behatolás, vagy ahogy Avillai Szent Teréz mondja, a belső várkastélyba való bejutás, ez a legelső feladatom. És mondhatom, hogy ez a legnagyobb tettem, mert amit utána teszek, innen kiindul a belső várkastélyból, rálátva magamra, rálátva világra, rálátva feladatokra, helyes döntéseket hozok.
És ha ez nincs meg, akkor jön a sok baj. És én azt gondolom, hogy az éretlen személyekről a legjobban az irigységük árulkodik. Az érett személy miért nem irigy?
Az érett személyiség egyszerűen nem tud irigy lenni, mert mindennel telve van. Tehát neki, amilyen van, az bőven elég. De nem öntelt, ugye ez bűn, hanem elégedett, megbékélt. Tehát többet nem kíván, a kívánságok nem viszik csapdába. Ezért békés, nem is kötekedik, nem vádó senkit, nem hibáztat senkit, nem gerjesz feszültséget. Ezért mindig önmaga tud lenni. Nem sértődik, és ugyanakkor nem is sérteget senkit se. Nem kapzsi, nem önző, mert telve van.
Ez alapján milyen területeken kell vizsgálnunk személyiségünket?
Az érett személyiség három területen rendezett. Először lelkileg, Istent a szívében megtalálta, hozza hűséges, szellemileg alkot, ha kiad kezéből egy levelet, egy tárgyat, az gyönyörű, az hibátlan, esztétikai élményt nyújt, az Isten fönségére utal, és az ő lelki szépségére, és harmadik téren anyagilag is rendezett. Ami van, azzal megelégedett, azért hálás. És ezért az egész életútját nem hibázza el, mert lelke, szelleme és anyagi világa egyensúlyban van, rendben van.
És mi kell ahhoz, hogy ide eljussunk?
Hogy ide eljussunk, az előbb azt mondtuk, hogy kell ez az önvizsgálat, kell az önkritika, kell az állandó önmegmérettetés, önmegfigyelés. De ezt így önmagába, olyan kődöknézéssel nézem, akkor egy zárt világba vagyok, nem sokra jutok. A személy az mindig Istenre utalt, mindig Istenbe kell eljussak, Istenből kell kiinduljak, állandóan a szemem rajta kell, hogy legyen. És nem hiába nevezzük ugye Jézus szabadítónak, gyógyítónak, hogy naponta ezekből ki kell szabadítson is. Ezekből a bűnökből, betegségekből meg kell gyógyítson. A meggyógyult emberről azt mondtuk ugye, hogy az jellemes.
Manapság mindenhonnan azt hallani, hogy valósítsd meg önmagadat. Nagyon szép feladat ez így első hallásra, mégis azt érzem, hogy valami nincs egészen rendjén ezen célkitűzés körül.
Itt az a baj, hogy az élet értelmét egy zárt ketrecbe, egy zárt világba keresik. Tehát ilyen, hogy önmegvalósítás ilyen nincsen, mert pontosan olyan, mintha a búza maga főjtbe azt mondaná, hogy ő csak csirázik. Tehát ki kell törjön a főjtből, felszínre kell jön. Tehát az emberi személy, hogy ki kell törjön ebből a fizikai világból, föl kell emelkedjen Isten világába, el kell jussak a másikhoz, el kell jussak a szolgálathoz. Ugye nem maradhatok benne a főjtbe, az Úr Jézus azt mondja, ha búza szem el nem hal, egy maga maradott a főjtbe, az önmegvalósításaimmal, gondolataimmal, praktikáimmal, ugye mind elsenyvedek, avasodom. Tehát kell alkossak, kell találkozzak, és az egész életem ott mérettetik meg, amikor a szenvedéssel szembesültem. A szenvedés mutassa meg, hogy valóban én vagyok-e, az vagyok-e, ki kell legyek, Isten gyermeke vagyok-e, keresztény vagyok-e, érett vagyok-e, vagy pedig egy beteges góc vagyok, irigy, fukar, önző, összeférhetetlen.
Az önmegvalósítás helyett mi az életre vezető út? Mi a tanácsosabb út? Így is kérdezhetném.
Ezzel a korlátolt humanista önmegvalósításra szemben, amit a mai ideológia hirdet képernyőkön, újságokban, könyvtárakban, túl kell menjek. Tulajdonképpen úgy tudom magamat megvalósítani, ha lelki, szellemi világomat kifejezem, így mondom, alkotok. Most alkotok a szellememből, lelkemből egy imádságot. Nemrég került a kezünkbe egy dolgozat, amit az egyik diák írt, amiben leírja, hogy az ő nagymamája, amikor ő ültözött, imádkozott, lefeküdt, imádkozott valahogy ilyen formában, hogy Uram Jézus, téged keresztre fektettek, oda szegeztek, én pedig egy kényelmes ágyba fekszem le. Tehát azon túl, hogy fizikailag valamit tesz, alkot, tehát egy fejkendő felkötést, egy lefekvést is már kiemel az önző pihenés világába, beleviszi Istennek a teremtett világában. Itt a másik, hogy megélem magamat a találkozásokban. A találkozásnak a minősége, hogy gyereket kényelmesen neveltek, egy kell önző, akkor mindig mindent uralni akar. Iszonyú nehéz neki a többihez éleszkedni, elfogadni, hogy még másnak is el kell, még másnak is az ajtón ki kell menni, másnak is a fürdőbe be kell jutni, másiknak is van véleménye. Tehát a találkozásokba élem meg magamat, és leginkább úgy, amikor önmagammal is, Istennel találkozom. És a harmadik pedig a szenvedéshez való hozzáállásom. Hozzáállhatok lázadva, kétségbeesve, vagy hozzáállhatok úgy, hogy akik látnak, hogy szenvedek, még azokat is felemelői szinte férnek az állítottó hozzámérni, mert a szenvedő Krisztus látják bennem, és látják, hogy ez a test és az egész szenvedés, az egész kín bennem egy átmeneti dolog. Ott van valóság, mondom, hogy múljék el tőlem ez a kely, ha lehetséges, de erővel felvállalom.
Az alkotás kapcsán önkéntelenül is eszembe jutnak a népi alkotások, hiszen ezek pontosan arról árulkodnak, hogy milyen érettségi szintre jutottak el azok, akik ezeket a népdalokat mondjuk megfogalmazták és kiénekelték önmagukból.
A magyar népünk mennyi mindent alkotott. Az előző adásokban beszéltünk arról, hogy mennyi vallásos éneket, mennyi szenténeket alkotott, hogy nem tudom, karácsony nekünk több mint 240 van, a föltámadást is több mint 50 énekkel fejezték ki régebben még Kájn ideibe, most pedig itt nekünk az egyik testvér arról beszélt, hogy a Magyar Zenetudományi Intézetben több mint 150 ezer népdal van lekottázva, és ez csak a fele, még legalább egy annyi van. Tehát itt látjuk, hogy a régi rendbéli nemzedék, amely Istenbe élt, Istenre figyelt, minden szenvedésen, kudarcon keresztül alkotott, megfogalmazta a bánatát, élményeit, kapcsolatait, szerelmét, szellemileg minden pillanatban alkotott.
És hát ezzel szemben elég szegényes az, amit ma alkotunk, amit ma építünk. Számomra kérdés, hogy egyáltalán ebből mi tud megmaradni.
Láttuk a kommunizmus után, mi maradt, jártunk le pusztak alá felé, kilométereket megyünk a romhalmazok mellett. Hát pár év múlva pont így fogunk menni ezek a nagy áruházok, csarnokok mellett is, és a sok idegi intézet mellett, amit még kell, hogy építsenek.
Személyiségünk önmegvalósításának tehát, vagy inkább azt mondanám, hogy kiteljesedésének egyik útja az alkotás, a másik pedig már említettük, a találkozás. Mi történik egy ilyen találkozásban, minek kell megtörténnie egy találkozás során?
Látjuk, hogy az evangéliumot van a Szűzanya és Erzsébet, keresztelő Szent János és Jézusnak az édesanyja, amikor találkoznak. Nagyon rövid a párbeszéd, amit Szent Lukács leír, de pezseg, és úgy sziporkázik a gazdagságtól, lüktet az élettől, hogy olyan színház, olyan író elképzelés nincs, aki ilyet meg tudna alkotni. Még a magzatok is belekapcsolódnak ebbe a találkozásba, ebbe az örömbe, az, hogy a szívem alatt újong a magzat, hogy meghallott a köszöntésemet is. Rámutatnak pontosan egymásnak a személyiségére, hogy hivatásuknak a lényegére, boldog vagy Mária, mert hitted, hogy mindaz beteljesedik, amit az Úr mondott neked. Tehát ez az igazi találkozás, amikor a másik személyét, lényegét, hivatását megragadom is, kimutatom, tükröt tartok eléje is. Erzsébet is ugyanezt éli meg is. Ezért ez a találkozás újongással, ugye a Magnifikát eléneklésével végződik. Tehát egy minőségi találkozás, mert két érett személyiség, két minőség ember találkozott.
Mikor mondhatjuk azt, hogy valaki érett személy? Van valamiféle végső mércéje ennek?
Az érett személyiségnek a vizsgája az a szenvedéshez való hozzáállás. És itt állnak előttünk az 50-es éveknek a nemzedékei. Önként vállalták a börtönt, mint a múló előnyt. Fel volt mindenkinek először kínálva a karrier, a jólét, a hírnév, ők inkább vállalták az erkölcsi megsemmisítést, vállalták az elzárást, vállalták a kihalált a vértanúságot is. Tehát önként, mert a személyiségük benne volt Istenbe, telve volt egy igazsággal, tehát látták, hogy ez a világ, amit kínálhat, az bozdorja mellette. És hiába volt a világnak hatalma, hiába voltak börtönrendszerek, hatalmi apparátusok mögöttük, mert ők úgyis hatalmasabbak voltak, ugye tőlük féltek, és a szenvedéshez erővel, hatalommal álltak hozzá. Nem csak, hogy a kényelmet győzték le, hanem a fájdalmat is legyőzték.
Javasolnám, hogy összegezzük egy kicsit az eddigieket. Mi a fontos tehát? Mi a cél és hová kell eljussunk személyiségfejlődésünkben?
Amikor eljutok oda, hogy alkotok szellemileg, lelkileg, eljutok oda, hogy a találkozásaim valakit elvezetnek önmagukhoz, Istenhez, és a szívét örömre gyújtják, amikor eljutok odáig, hogy a szenvedést erővel vállalom, akkor már a jellemnek egy magas fokát élem meg. Tehát eljutottam oda, hogy nem ural semmi. Ide kívánkozik az Úr Jézusnak a szava. A maga elhal, bőtermést hoz. Tehát magamat és magam körül minden önzés, nem csak az önzést, a megtévesztő kívánságokat, hanem magát a fájdalmat is legyőztem, akkor szabad vagyok. És a szabad ember az szolgál, a szabad ember az felelősséget vállal. Nem csak önmagamért, nem azzal telik el az életem, hogy jobb falatokat keressek, vagy új bútort cseréljek ki, hanem annyira felülemelkedek ezeken, hogy felelősséget vállalok a másikért is, a gyengéért is. Ma a világban mindezeknek az ellenkezőit látjuk. Minden erő, legyen a személyerő, cégerő, állami erő, öncélúan is, önmagába forogva működik. Csak önmagát szolgálja, önmagát puffasztja, dúzasztja, s a vég az, hogy ez mindig kipukkad. A célunk mindig az élet, és minél távolabb, annál teljesebb a cél. Tehát a végcélunk az örök élet. És ilyen szűk céle, hogy kényelem, vagy jólét, hírnév, pénzgazdagság nem lehet. Ezek zsákutcák. A cél mindig az élet és a békés cselekvés. Na most, hogy ide eljussunk, megint itt van, hogy érett egyéniség, érett személyiség. Most az érett személyiségnek két gyönyörű tevékenysége van, az egyik a szolgálat, a másik az értékelés, a helyes döntés. Na, ma oda jutottunk, hogy rengeteget tanulunk. Nagyon sok az információ, de soha nem tapasztaltuk ennyire a bűcsességnek a hanyatlását. Oktatás, tanulás alul alig látszunk ki, de bűcs döntéseket nem tudunk hozni. Az életet, a valóságot nem látjuk.
Mit mondhatunk, mi a baj? Hová lett el a bölcsesség?
Azt mondtuk, a személyiségünk, a lényegünk legmélyén, ott van Isten is, oda kell eljussak. Őt kell megtaláljam. Tehát a gondolat eleve Istenre irányult tevékenység. Az észt a gondolkodást most Istentől teljesen elterelték. Félreterelik, kihagyják. Ezért a gondolkodás elsekélyesedett. A sekélyes gondolkodású ember keresi, de nem találja a célt, az értelmet, ezért ugye nem bírja ki, depresszióba esik. A szűk világ bálványai előtt letérdel, azokat szolgálja is. Amikor ráébred erre a zsákutcára, meddőségre, akkor esik kétségbe, megfojtottság, depresszió lesz úrá rajtuk.
Én azt hiszem, hogy az igazság keresése nagyon nagy hangsúlyt kap a napjainkban is. Hiszen az élet minden területén ezerrel folynak a kutatások, bizonyítanak, tagadnak.
Az értelmünk igazságot keres, de nem információkat, hanem olyan igazságot, amelynek a középpontjában személyi van, szeretet van, tehát Isten van, vagy a másik van. Tehát ezt keresem. És amikor oda kerül, hogy az eszemet csak nagy Winchesternek használtam, akkor már ugye meg vagyok halva. Nem csoda, ugye, hogy mondják, hogy a számítógép lefagy. Velem is ez történik. Mert nekem élet kell, szeretet kell, és ismeretemnek ez kell legyen a tárgya. Találkozások Istennel, megismerni másikot, megismerni Istent maga gyönyörűségében, gazdagságában, mélységeiben, a maga titkában. Mit akarunk, mi a célunk? A célom az, hogy karrierem legyen, hatalmam legyen, zsákutcába vagyok. Mert a hatalmat nem kint kell keresni, hanem bent, önmagam fölött. És a hatalommal nem leuralni kell, hanem szolgálni kell. A másik, ha hasznot keresem, akkor az élet központjába, ugye a hatalomnak a kultusza, a haszonnak a kultusza, a kényelemnek a kultusza kerül, akkor itt újra eljutok az ürességhez, hogy jó, megvan, és utána pontosan a kényelem ül meg.
A kényelmet ma mindenki keresi, és biztosan nem azért, hogy belehaljon. Miért öl a kényelem is? Azt is kérdezhetném, hogy melyik kanyarban vagyunk átvágva tulajdonképpen?
Azokat a célokat, amit ma a világ elénk állít, hatalom, haszon, kényelem, jólét, alárendeltük az életet. Az Úr Jézus megmondta, az élet több az eledelnél. Alárendeltük ezeknek a bálványoknak az életet, alárendeltük az igazságot, alárendeltük a jóságot. Tehát semmibe vesztük a jóságot, semmibe vesztük az igazságot, amikor ezekről van szó, és sokszor semmibe vesztük magát az életet, az egészséget is. Persze mindenki az egészséges életmódot keresi. Sokszor ilhámos ebből ír, hogy betegség megelőző kurzus és betegség megelőző könyvek. De közben a Filipe bédugja azt a hangfalat, és ugye hónapok alatt tönkreveri, vagy addig ül a képernyő előtt, amíg a szem idegeit öli meg, vagy addig ül egy ilyen diszkóba, vagy ettől kergőbe. Keresi a fiatal az életet, ugye táncol, de ez a tánc haláltánc. Akkor a másik járja, bejárja az egész világot, meg akarja hódítani, de ugye az ösztönök hajlamoknak a gerincén menve, ugye az alvilágba jut el. Építi a testét, gyúr, jön, megy, de tulajdonképpen ugye leépül. Teste is leépül, egész lénye leépül. Az Isten adta értékeket, életteret, látást, erdőt, vizet, Istennek ezek az áldásait ugye becsmérlően visszautasítja, pusztítja, habzsolja, és a vége csömör, életcsömör, életundor. Ott van a nagy ideál, hogy boldognak kell lenni, ezt látja a filmben, hogy minden meg kell legyen, magától nyíló kapu, önmagától záródó kocsi, és ebbe a vágyálomba kergeti bele magát, és fel kell ébredjen, hogy ilyen nincsen csak a filmekbe. A hitet megtagadta, de annál hiszékenyebb. A szélhámosságoknak a fél igazságait vagy hazugságait könnyen hiszi. Keresi az igazságot, az igazság megismerésének az eszközeit, magát az igazságot, Jézus Krisztust, és a régi bölcseleteket, régi örökölt tapasztalatokat eltapossa. Az isteni gyermekség méltósága helyett választotta a humanizmust, a liberalizmust, innen lesüllyedt az állatok alá, és vakon megy neki a halálnak. És megvalósul az, hogy ember embernek forgassa, akkor ez megy tovább, ugye, intézményesül, cég cégnek a forgassa, állam államnak a forgassa.
Még akár azt is mondhatnánk, és igazából ez a legfájdalmasabb, hogy egyház egyháznak a farkasa, keresztény a kereszténynek.
Igen, tehát eljutottunk odáig, hogy aki megtagadja Istent, megtagadja embertársát, megtagadja önmagát, megtagadja az erkölcsöt, és az lett, hogy a bűnt törvényesítették. Az erőszak a nyilvános bölcsesség lett is, elismerés nyer, megtapsolják. Helyeslik. Valaki erőszakkal becsapva vagyongyűjtött, másikat ugye becsapva hűtlen lett, feleségét egy fiatalabb cicával kicserélte, drukkónak neki elismerik. És elismerik a legmagasabb szinten is, tehát olyan formában, hogy igen, az államnak mindent szabad. És például a sztárok azok törvényen kívül vannak. Ugye megtörténik, hogy nekiáll a koncerten, mit tudom, lepisíli a többieket, pont akiknek ott énekelt vagy. A nagy embert felmentik minden erkölcsi, vagy egyszerűen ugye emberi kötelezettségtől. Egyszerűen szembeállítják a szenttel.
Én azt gondolom, hogy még csak nem is szembeállításról van szó, hanem nekem úgy tűnik, mintha lecserélték volna a szenteket a sztárokra, mert ugye ma őket szánják példaképnek.
Szentek helyett sztárok lettek. De kövessék végig a sztároknak aztán az életét, a legvégét nézni meg mindenkinek, ki miben halt meg, vagy ki miben haldoklik, ugye. És a legkeservesebb az, hogy legtöbbször pont a szülők teszik oda az öngyilkos énképet, az öngyilkos életideált a gyermek elé. Szent Lukács evangéliumában van egy rész, amikor keresztelő Szent János megszületik, összegyűl a rokonság, akkor valaki felteszi a kérdést, hogy mi lesz ebből a gyermekből, mert nyilván, hogy Isten van vele. Tehát a mai szülő, amikor felteszi ezt a kérdést, mi lesz ebből a gyermekből, és elképzel valaki nagyot, hogy menjen a szépségversenyre, menjen a Megasztár versenyre, vagy legyen gazdag, vagy legalább legyen jobb neki, mint nekem, úgy mert nekem olyan rossz sorsom volt, minden nap meg kellett nézzem este a sorozatfilmet, minden esküvőn végig kellett hallgassam azt a sok trágár éneket, havonta legalább be kellett rúgjak, tehát rossz sorsom volt is, hogy gyermekemnek legyen meg mindene, mert nekem csak két üres szobám volt, amelyikbe ezt öndőnként egyszer se léptem be is, három évenként cserítem csak a tévét. És a gyermekemnek legyen sokkal jobb.
Hol van tehát a probléma ebben a kérdés felvetésben?
Már a legelső betű nem jó, nem mi lesz ebből a gyermekből, hanem ki, tehát nem mérnök, nem igazgató, hanem ki, hűséges férj, hűséges tiszta felesége. Szerető édesapa, jó keresztény, megbízható, ganyihányú, sokkal több, mint egy rabló áramelnök.
Javasolnám, hogy foglaljuk össze a beszélgetésünket, a bejárt utat.
Tehát onnan indultunk el, hogy van az én képem, tehát vagyok, amilyen vagyok, de mi felé törekszem, mi a törekvésemnek a cél, mi az énemnek az ideálja.
És akkor ez alapján röviden hogyan határozhatjuk meg az érett személyiséget?
Röviden tételként azt mutatjuk, hogy az az érett személy, aki a szívében megtalált Istennel együtt él.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Sietten, hogy lássalak, sietten, hogy
Még mindig a Mustármag Megújulás Szolgálat Evezza Mére című adását hallgatják, és az adásunk mai témája az énkép kialakulása és az önmeghatározásunk körüli kérdések, az érett személy meghatározása. És köszöntöm szeretettel a stúdióban a Marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium diákjait. Kedves Bernadett, először téged kérnélek meg, hogy oszd meg velünk gondolataidat ebben a témában.
Én úgy érzem, hogy úgy tudnám meghatározni magam, hogy én Jézushoz tartozom, hozzá kapcsolódok, és azért vagyok itt a Földön, hogy a Jóisten szeretetét tudjam embertársaimnak átadni, és támaszt tudjak nyújtani nekik minden téren. Úgy érzem, hogy ez az én képem.
Ez a te identitásod.
Igen, az én identitásom.
Szerinted ki az érett személy?
Az az érett személy, aki meg tudja határozni magát. Úgymond koordináták szerint, hogy a Jóisten és Földön levő kapcsolatai által. Úgy gondolom, hogy egy ember úgy tudja meghatározni legjobban önmagát, hogyha a Jóistenhez tartozik, és nemzetisége szerint meg tudja határozni magát.
Te érett személy vagy-e?
Úgy gondolom, hogy ahhoz tartok, hogy már kezdek érett személy lenni, mert a nemzetiségemet tudom, és Istenhez kapcsolódok, Istenhez tartozok. Úgy vallom meg magam, hogy Istentől származom, az ő teremtménye vagyok.
És még miben nyilvánul meg, hogy ki vagy te?
Személyiségemet még külső és belső szempontokból meg tudom határozni. Főképpen belső szempontból, hogy a Jóisten kapcsolatom, hogy az érett legyen, az tiszta legyen, hogy tisztán lássak általa, és külső kapcsolataimra írtam a családot, azt a közösséget, amelybe tartozok, és hogy azt a közösséget milyen módon tudom én táplálni, milyen gyümölcsöket tudok hozni érte.
Köszönöm szépen. Kedves Eszter, ki vagy te?
Már ötödikes koromban a cserkészparancsnokom velem szembált, és azt mondta, hogy Eszter, figyelj, mindig kell tudnod, hogy honnan jöttél, és merre tartasz. És érdekes, mert ezután nagyon-nagyon folyékony lettem erre, hogy honnan jövök. És hát főként itt a nemzet tudatot értem ez alatt, hogy a történelemben milyen alakulások folyásolták be nemzetünk életét, és ezáltal az én életemet is. Milyen értékeket hordoznak az őseim, és én ezeket képviselem-e egyáltalán, hordozom-e, magamévá tettem-e.
Beszéltünk az önmegfigyelés fontosságáról. Nálad ez hogyan történik meg?
Az utóbbi időben nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy döntéseimet igazából mik vagy kik irányítják. És nagyon-nagyon figyeltem, hogy milyen értékek csengenek ezekből a döntésekből ki. És hogy a döntéseimet mennyire alapozom Istenre. Tehát az én képemnek mennyire része az Istenhez való tartozás. Mondhatnánk úgy is, hogy élménye, hiszen Isten mindig egy élmény kell legyen, hogyha élő a kapcsolatunk vele. És én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon törekedtem az utóbbi időbe, hogy élő legyen, hogy élményszerű legyen.
És akkor hozzád fordulok, kedves Evelin. Ki az érett személy?
Szerintem az érett személy az, akinek az élete teljes. Megvan az alap, és az alapokra épít. Bűnt nem követel, és Isten van középen. Isten útján jár, hallgatja igéit, és azok szerint él. Kapcsolatai teljesek, és mindenhol szeretetet sugároz.
Köszönöm szépen. Antónia, te hogyan határoznád meg magadat?
Hát én úgy próbálom meghatározni magam, hogy ki vagyok Isten személyében. Úgy képzelem el magam, mintha egy virág lennék, és Isten lenne számomra a nap, aki rám árasztja sugarait, és ezek valójában az igék, és hogyha én befogadom ezeket a sugarakat, akkor feléje fordulok, és valójában ezek a sugarak táplálnak is engem. Véleményem szerint ahhoz, hogy érett legyen valaki, jó kapcsolatot kell kialakítson önmagával, Istennel, és embertársaival is jó viszonyba kell lennie.
Köszönöm. Kedves Ágota, te mit gondolsz, hogyan kezdődik el önmagunk megismerése? Éretté válásunk.
Először befele kell fordulni, szóval most így nem ilyen depressziós szinten gondolom, de hogy inkább mi az én véleményem Istenről, tehát és főleg Istenről, szóval az én életemben így inkább az alapja Isten, de ez most minden kommunélkül. Miután ez megvan, azután ugye jön, hogy mi az én szerepem a közösségben, vagy egy társaságban. Na most én arra jöttem rá az utóbbi napokban, hogy általában azt keresem, hogy az embereknek így meghozzam a kedvét.
Szerinted miért lehet baj, ha valaki mondjuk egy ráakasztott címkével akarja meghatározni magát? Például csak azt tudja elmondani önmagáról, hogy ő bankigazgató.
Szerintem egy ember nem úgy kell meghatározza magát, hogy én bankigazgató vagyok, szóval nem az kell legyen az álláspontja, hanem hogy mit adhatok, vagy hogy segíthetek én az embereknek úgy, hogyha én bankigazgató vagyok, mit adhatok tovább, miben segíthetek nekik, hogy esetleg az alkalmazottaim tovább jussanak. Viszont, hogyha én ezt most elveszítem, az állásomat veszítem el, de nem a beállítottságomat.
Köszönöm szépen. Viola, ki vagy te? Hogyan válaszolod meg ezt a kérdést?
Én erre a kérdésre úgy felelnék, hogy elsősorban Isten gyermeke vagyok, aztán barát, testvér és gyermek. Egy olyan ember, akinek az a célja, hogy az élete Istennek tetsző legyen, és érezze, hogy hasznos és jó az, amit tesz. Egy olyan ember, aki támasza lehet a társainak. Én úgy érzem, hogy nekem még nem teljesen érett a személyiségem, most alakul ki teljesen az értékrendem, most kezd érdekelni nagyon a múltam, a saját népemnek a kultúrája, amiből most már tudom, hogy csak építkezni tudok, és erőt meríthetek. Most érzem azt, hogy független akarok lenni a tőlem teljesen kívülálló és idegen tényezőktől. A döntéseimet saját magam akarom meghozni, és felelősséget kell azokért vállaljak. És mostanában vettem észre, hogy én bármit szeretnék, úgyis Isten akarata érvényesül az életembe. És hogyha egy csomó rossz dolog is történik velem, az mind csak értem van. És a sok rossz dolog után mindig úgy érzem, hogy ez nem is volt annyira rossz. Tehát mindennek értelme és oka volt, ami velem történt.
Köszönöm szépen. És akkor téged kérdezlek meg, Nóra, hogy ki vagy te?
Én Isten bal kezeként látom magam, és azért, mert Jézus Krisztus az ő jobb keze. Én nem vagyok annyira erős, kitartó, mint Jézus.
Mi a célod?
Isten közelébe akarok lenni, olyan legyek, mint Jézus.
Köszönöm szépen. Beáta, te kit tartasz érett személynek?
Hát, én véleményem szerint érett személy az, aki képes egyedül eligazodni a világban, mármint, hogy képes eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, de Isten szeretetében, és hogy az Isten akarata szerint.
És te magadat hogyan határozod meg?
Én úgy mondanám, hogy Isten virága. Mi is ápoljuk, s neveljük a virágot, s gondoskodunk róla, Isten is úgy vigyáz ránk, s ápol mink, és neve.
Köszönöm szépen. Kedves Linda, te is mondd el nekünk, hogy ki vagy te.
Olyan vagyok, mint Isten napraforgó virága. Mert ahogyan ez a napraforgó virág fordul a nap felé, úgy fordulok én is Isten felé.
És szerinted ki az érett személy?
Szerintem az mondhatja magát érett személynek, aki életét Istenbe gyökerezi és rá is építi.
Köszönöm szépen. Tímea, te kinek mondod magad?
Hát véleményem szerint, úgy mint minden ember, Isten előtt mindenki egyenlő, és úgy mint minden ember, én is Isten gyermeke vagyok, akit Isten nevel, akit azért teremtett, hogy őt szolgáljuk, vagy hozzáforduljunk mindig. És én hasonlítanám magamat egy forráshoz, melyet befolyásolhatnak az emberek, vagy a külső dolgok a világon. Például meg lehet szennyezni ezt a vizet ilyen rossz szavakkal, vagy tettekkel, de azért mindig megpróbálom ezt a vizet tisztítani, és hogy mindig Istenhez forduljak, kikerüljem ezeket a rossz dolgokat.
Köszönöm szépen, és akkor Zsuzsa, téged kérdezlek, hogy mit gondolsz, ki az érett személy?
Szerintem az nevezheti magát érett személynek, aki döntéseit úgy hozza, hogy először mindenféleképpen megbeszéli Istennel, és akit a döntéseiben nem befolyásolnak a világi dolgok. Tehát el tudja határolni magát a világi dolgoktól, és Istenre hagyatkozik, mielőtt meghozna egy döntést.
És te hogy határozod meg magad ezek a szempontok szerint? Te érett vagy-e, így tudsz-e döntéseket hozni?
És te hogyan határozod meg magadat ezen szempontok alapján? Te érett vagy-e? Így hozod-e a döntéseidet?
Hát az életkoromból kifolyólag én még nem teljesen vagyok érett személy, mivel most vagyok tini, ez általában mindenkinek egy elég nehéz időszak, de szerintem amióta itt vagyok a kollégiumban, egész jó úton haladok. Én most úgy határoznám meg magam, mint egy napsugár, mert a napsugárnak ugyan mindig mindenki örül, és én akárhová elmegyek, vagy bárkivel találkozok, én megpróbálok mindig mosolyogni rá, vagy örömet okozni neki.
Szerinted mi a fontos a saját személyed meghatározásának szempontjából? Min keresztül tudod meghatározni önmagadat? Mi a legfontosabb szempont egészen egyszerűen?
Hát Istennel való kapcsolatom, és embertársaimmal való kapcsolatom, és én szerintem én még nem vagyok annyira elhatárolódva a világi dolgoktól, mert azért én is szeretem a divatot, és a tévét is nézek, úgyhogy szerintem még ezért nem vagyok egészen felnőtt és érett.
És a tévénézés miért akadályoz az éretté válás folyamatában?
Szerintem nagyon is akadályoz, mert a tévébe nem olyanokat mondanak általában, hogy ami közelebb vezetne minket Istenhez, vagy ami jó útra térítene minket, hanem ilyen divat van ott is, hogy a sztárok életes, akkor hogy mi is olyanok szeretnénk lenni, mert hogy ők milyen jól viszik, hogy nagy házuk van, és szép ruháik, és mindenki szereti őket.
És ez téged befolyásol?
Én is szeretnék sztár lenni, vagy szeretnék híres lenni, de most már nem annyira, mint régen. Most már szerintem kezdem felfogni, hogy abban nincs annyi jó, mint hogyha Istennel jó a kapcsolatom.
És akkor, kedves Ágnes, hozzád fordulok.
Gondolkodtam azon, hogy mivel is kezdhetném azt, hogy ki vagyok én, mi vagyok én, mit is akarok én az életben. Elsődlegesen avval kezdeném, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. Nagyon közel áll számomra az a Zsoltár rész, az az ének rész, hogy édesanyám méhétől fogva már gondot visel rám. Az én életemben ez nagyon is aktuális, hogy a Jóisten már születésemtől fogva, már a méhen belüli formálódásomtól fogva gondot visel rám, és ezt a szeretetet megtapasztalva próbálok a Jézus Krisztus útján járni, hozzá hű maradni, próbálok a Szentírásból táplálkozni és aszerint élni. Fontos számomra is, és erre is törekszek, hogy minél közelebbi és bensőségesebb kapcsolatban legyek Istennel. Próbálok tudatosan figyelni a lelki életemre. Próbálok minél többet tenni azért, hogy személyiségem érettebbé, gazdagabbá váljék, azért, hogy keresztényként helytállhassak a világban, és nem csak most, hanem ha a Jóisten megsegít, akkor majdani feleségként, családanyaként, orvosként is. Persze vannak a Jóistentől és Krisztus útjától eltávolító tényezők, és vannak lehúzó tényezők, bűnök, de úgy érzem, hogy a fő feladat és a fő hivatás számomra az, hogy a krisztusi úton tudjak haladni, Krisztust kövessem, és Krisztushoz próbáljak hasonlítani. Egy kicsit nagy szavaknak tűnnek ezek a szavak, egyszerű szavak, de annál nagyobb a feladat is. Én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten keresztény életünknek a hivatása, a feladata.
Megkérdezhetem, hogy miért emelted ki azt az igerészt, hogy már édesanyád méhében az Isten szőtte a tested. Azt mondtad, hogy ez nagyon erősen él bennem.
Mert az, hogy én vagyok, az, hogy én egészséges vagyok, ez már egy nagy csoda. Tehát én, édesanyám méhében az én fejlődésem ideje alatt volt egy nagy daganat. És az orvosok azt mondták, hogy esélye sincs annak, hogy én megszülessek, vagy hogy én egészségesen szülessek, jöjjek a világra. Édesanyámnak azt is tanácsolták, hogy ne vállaljon be. De a Jóisten megsegítette őt is, hogy jó döntést hozzon, és hogy mindketten megmaradjunk egészségben.
Köszönöm szépen mindannyiatoknak a beszélgetést, kívánom, hogy haladjatok tovább a mennyei családunk útján, hogy valóban látszódjon rajtatok, hogy kinek a gyermekei vagytok. És kívánom, hogy a szavaitok életet fogadjanak a hallgatók szívében, de még az én szívemben is.
Áldott legyen Izraelnek nagy irgalmú Istene, mert meglátogatta népét, és ez megváltást nyere.
áldott legyen Izraelnek, nagy irgalmú Istene, mert meglátogatta népét, és ez megváltás nyere. Áldott legyen Izraelnek, nagy irgalmú Istene, mert meglátogatta népét, és ez megváltás nyere. Áldott legyen Izraelnek, nagy irgalmú Istene, meglátogatta népét, és ez megváltás nyere. Dávid házának hatalmát Isten felmagasztalá, mint az prófétái által régen tény megjósolá, hogy vad ellenségünktől megment bármi vész között, és megemlékezik a frigyről, mit atyáinkkal kötött. Áldott legyen Izraelnek, nagy irgalmú Istenek, meglátogatta népét, és ez megváltás nyere. Áldott legyen Izraelnek, nagy irgalmú Istenek, meglátogatta népét, és ez megváltás nyere. Hogyan tartsuk be parancsait, szentségben és igazságban töltsük éltünk napjait. S te gyermek, a hatalmas Isten, prófétája lész, utat készítesz az Úrnak, s hírnökül előtte mész. Áldott legyen Izrael, nagy irgalmú Istenem, meglátogatta népét, és ez megváltás nyelent. Áldott legyen Izrael, nagy irgalmú Istenem, meglátogatta népét, és ez megváltás
Az adásunk végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, Fekete Krisztinát és a Mustármag Megújulás Szolgálat Evezz a Mélyre című adását hallották. Legyenek áldottak, a viszonthallásra!